És akkor ugye mennénk egy kicsit kronológiailag tovább, mert ugye most már tanácsköztársaságnak a bukása utáni időszakról lesz szó, és akkor fölkérném Szabó Bence igazgatóhelyettes urat a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun megyei levéltárából, hogy direktóriumtól az ellenforradalmi fókuszban az 1919-es román megszállás kecskeméti eseményei című előadását tartsa.
Köszönöm a szót, tisztelt konferencia. Először is egy kis csalással kezdtem, de hát rögtön le is bukok, mert ugye rögtön az első képernyőn már látszik is, hogy ugye fókuszban a kecskeméti események, de hát ez ugye nem kecskeméti fotó, ez csak egy illusztrációként csempésztem ide. Na most ugye a tanácsköztársaságról van szó, itt tanácsköztársasági időszakról nem fogok szót ejteni, viszont természetesen érintem, mert a tanácsköztársaság felszámolása, a román megszállásról szeretnék néhány szót szólni, illetve kiemelve azt, hát nyilván ahogy időm, meg majd képességeim engedik ezt érzékeltetni, hogy hogyan mentek végbe már tulajdonképpen a megszállás időszakában is azok a hatalmi politikai átrendeződések, amelyek aztán majd megszabták a későbbi időszaknak a kereteit. Nyilván nem szeretnék most a föld kihűlésétől indulni, tehát csak annyit szólnék a tanácsköztársaságról, hogy maga az utolsó időszaka, tehát itt az utolsó nagy tisztántúli offenzíva összeomlásával, természetesen Kecskeméten is komoly változások következtek be, ugye augusztus esetén forradalmi kormányzó tanács lemond. Vidéken azért más volt a tehetetlensége itt helyi szerveknek, tehát egy érdekes interregnum alakult ki, tulajdonképpen a direktórium augusztus 2-án még hivatalban volt, de aznap este már csendőrökből toborzott egységek járőröztek a városban. Két fontos személyiség az, aki meghatározta ebben az időszakban, még itt most a megszállás előtti napokban vagyunk. Két fontos személyiség volt, aki meghatározta a város főbb erőviszonyait. Ő Császár István, majd róla még egy néhány szót fogok szólni. Ő egy csendőrfőhadnagy volt, akit Bert Henrik telefonon ruházta rá tulajdonképpen a város parancsnoki teendőket, hogy az adott térség rendészeti feladatait ellássa fölött diszponáljon, illetve Sándor István, akit ugye március 21-én volt polgármester, illetve hát legitim polgármester a városnak, aki visszatért, és hát nyilván próbált a saját hatáskörében, illetékességében eljárni, majd később tapasztalja, hogy tulajdonképpen ebben a hatalmi sokszögben ő már egy kiszorulóban lévő tényezővé válik. Hozzá is láttak természetesen a maga feladatához, és Sándor István megpróbált ezt a gazdasági dermedtséget feloldani, amit ugye itt volt a városban, tehát a szabadkereskedelmi őrletési tilalmat felszámolni. Hozzá láttak a proletár forradalom prominenseinek a őrizetbevételéhez, internáló tábor felé vezetett ugye az útjuk. Likvidálták a proletár diktatúra hivatalait is, felszámolták tulajdonképpen ezeket a kreatúrákat, és megkezdődött tulajdonképpen a tanácsköztársaság előtti hivatali közigazgatási szisztémának a visszaállítása, de már egy mint említett, egy más nexus alapján. Kecskemét katonai megszállásáról Sándor István polgármester fogalmaztának visszaemlékezésében, ezt felolvasom. A román megszálló csapatok parancsnokságai folyton hangsúlyozzák, hogy a megszállás békés jellegű, a vörös uralomtól való szabadulásunk érdekében van. Fájdalom, az eredmény egészen más, s nagyon szomorú. Most egy rövid... Rövid utazása hívnám csak önöket, egy pár levéltári forrás, ilyen levéltáros, vagy tehát levéltárosként forráscentrikusan közelítettem meg az eseményeket, illetve hát a források alapján igyekeztem feldolgozni. Ez egy az a térkép, Kecskemét és a Kecskemét alá, tehát Kecskeméti főispán alárendelt terület, amelyet a román 6. divízió, 6. hadosztály megszállt. Aztán ez a, hogy éppen ki volt itt a térparancsnokságot, ki látta el, az mindig változott, mert hogy ezeket a különböző egységeket elvezényelték, újak érkeztek, átadta a helyét. Ugye a megszálláskor ez a 6. román királyi 6. hadosztály az, amelyik megszállt ezt a térséget. Természetesen a meglévő közigazgatást azt hatályon kívül helyezték, és teljesen a román katonai igazgatás alá rendelték az adott területet, térséget. Tér, ezred és zászlai parancsnokságokra osztották, ez is, mint említettem, időben változott, ez egy adott iratnak a körülbelüli információi alapján helyeztük térképre. Nyilván ez nem mindig volt teljesen pontos a magyar közegeknek, a hatóságoknak az informáltsága, illetve gyakran az is előfordult, hogy egymást fették, keresztezték ezek a különböző katonai illetékességek, és például a hadtáp ellátásban vagy különböző követelésben egyik és másik is bejelentette igényét, követelését, ultimátumokat szabtak, ami hát elég reménytelen helyzetbe hozta sokszor a magyar közigazgatás vezetőit. Na most elrendelte Oltánú parancsnok, ugye ennek a 6. divíziónak a parancsnoka, hadosztályparancsnoka, hogy létre kell hozni egy, mondjuk, hogy legitimnek mondható közigazgatást, vissza kell állítani, illetve a járások és a települések előjárosságainál is választást kell tartani, ezt augusztus 23-áig le kellett bonyolítani, illetve már előtte ki kellett nevezni főispánt. Most a főispáni tisztség alá rendelték, nem igazán jól látszódik, tehát itt bal oldalon a főispán alá rendelt járási főszolgabíróságok, és rajtuk keresztül a legtetején a 6. román hadosztály tisztviselő, vagy hát parancsnoka áll, tehát tulajdonképpen ő az, aki irányította ezt az egész közigazgatást, ugyanis a vonatkozó szabályok értelmében, nemzetközi szabályok értelmében maga a hadsereg, a lakosság fele, a közigazgatás alacsonyabb szervei felé nem gyakorolhatott közvetlenül semmilyen intézkedést, csak a közigazgatás közegein keresztül, hát természetesen ebből nem, ez nem, ez a valóságban egészen másként történt. A jobb oldalon pedig Kecskemét város polgármesterének a kis karikája. Hát ez egy közigazgatási iratokhoz csatolt kis vázlat. Na most, mint említettem, senki nem akarta, nem szívesen vállalta ezt a terhes küldetést. Aztán végül is egy 74 éves táblabírát, Balázs Falvi Kis Ferencet sikerült Sándor polgármesternek fölkérnie, meggyőznie, hogy hát mégis ő egy tárgyalóképes volt a magyar fél és a román erőkkel szemben is. Ez tulajdonképpen egy jellemző irat, egy kétnyelvű közigazgatási irat, amiben különböző utasításokat, követeléseket fogalmaztak meg. Ezeken most gyorsan át robogok. Közigazgatási tisztviselők névjegyzékei, ugye pontos képet kellett állandóan szolgáltatni, hogy hol ki az, aki felelős a közellátásért, a hadtáp ellátásért, a helyhatóságnak az irányításért, vezetéséért. Terménystatisztikák, hát nyilvánvalóan a román hadseregnek ugye elsődleges feladata és erre felhatalmazása is volt, hogy a saját csapaterőit elláthassa, ezért rendelkezett tulajdonképpen a terület, tehát a megszállt területnek a terményeivel, részben a készletekkel is, részben ugye még lábon álló a gabonával, vagy a földben lévő burgonyával. Ezeket a különböző biztosokon keresztül összeíratták, és folyamatosan számon is tartották. Ár- és bérszabályozás, kereskedelmi engedmény, hát azt hiszem, hogy ezt külön nem kell megint csak hangsúlyozni, hogy minden, tehát a kereskedelemtől kezdve a pénzpiacokig mindent nagyon szoros, közvetlen ellenőrzés alatt tartottak. Ez az időszak, ez egy nagyon jól nagyon jó rekonstruálható a károkozások, illetve a román megszállás különböző eseményei tekintetében, mert tehát mind a magánvagyonban, közvagyonban esett károk nagyon, nagyon jól dokumentáltak. Ugye ezeket azért is szorgalmazták, illetve követelték meg a különböző közigazgatási szervektől, mert ezt majd a későbbiek során tehát a béketárgyalások során próbálta a magyar kormányzat érvényesíteni. Ezek a lakosságot érő károk bejelentői. Annyiból is, tehát nem csak számszerűsíteni lehet itt az adatokat, hanem amikor fölvették a helyi közegek tulajdonképpen ezeket a káreseményeket, nagyon sokszor a személyt érintő károkról is, tehát a nem vagyoni eredetű dolgokról is szóltak, hogy hogyan, milyen módon, milyen formában mentek például a különböző rekvirálások, rablások, erőszaktevések, stb. Stb. Ez egy nagyon szomorú, de nagyon gazdag tárháza tulajdonképpen a megszállás időszakának. Marculescu ezredes kinevezése az megint egy érdekes. Szeptemberben Konstantin Marculescut, a 21. tüzérezred parancsnokát nevezi ki Oltánu a helyi közigazgatás élére, tulajdonképpen képviseletében katonai főnöknek. Most Konstantin Marculescuról azt írja Sándor István, hogy tulajdonképpen ő rá nagyon sok mindenben számíthatott a helyi igazgatás, illetve a város népe is, tehát Kecskemét népe is. Nagyon sokszor aktívan közben járt, például sokszor apróságokért letartóztatott hivatalnokok érdekében, a városi lakosság ínségét próbálta enyhíteni. Tulajdonképpen egy művelt, bojár származású ember volt, katona volt, aki ahhoz a csoporthoz tartozott, aki personál unió párti volt, tehát arra törekedett. Említettem már a 74 éves táblabíró, a nyugalmazott törvényszéki bíró főispánnak a személyét, Balázsfalvi Kis Ferencről van szó, aki ideiglenesen vállalta tulajdonképpen ezt a rendkívül kellemetlen feladatot. Hát, amint említettem, illetve volt arra példa is, a közlekedés és hírzárlat, pénzforgalom teljes pénzforgalmat zár alá vették, a közpénztárakat, hát átvizsgálás címén, hogy a bolseviki, ahogy fogalmaztak a források, a bolsevik illetéktelen vagy nem legitim összegektől megszabadítsák a várost. Hát természetesen amire rá lehetett fogni, hogy ez a pénzeszköz az valamiféle, tehát a direktórium alatt és nem legális úton keletkezett, azt a törvény nevében lefoglalták az erők. Sándor István polgármesterről már többször is tettem említést. Ő 1894-ben került a város adminisztrációjába, és 1913-ban, tehát ő viszonylag későn lett polgármesterhoz képest, hogy tulajdonképpen maga kitöltött évei alapján nem volt igazán sok lehetősége megvalósítani azokat a terveit, amelyeket egyébként többször is megfogalmazott. A későbbi elszigetelődését, illetve félreállítását arról majd egy kicsit később szólnék. Néhány szóban szeretnék szólni, hogy a lefegyverzett vörös hadsereg katonái, a proletár diktatúra exponensei, illetve minden olyan kompromitálódott személy, aki letartóztatásba került, az hova került és hogyan, milyen körülmények között őrizték. Kecskeméten három helyen állítottak fel, tulajdonképpen vagy jelöltek ki fogolytábort. Ez hatalmas nagy tehertétel volt a városnak, a város számára. Elsősorban Kecskemét vállalta, elvileg a kecskeméti főispán által igazgatott teljes terület, tehát magába foglalta ennek a három tábornak az ellátása, de hát ugye ez függött attól is, hogy egyáltalán a területileg illetékes katonai parancsnokok engedték ezeknek az élelmiszer szállítmányoknak az elvitelét. Egyáltalán volt-e bármit elvinni? közreműködtek, vagy együttműködtek a helyi élelmezési illetékesek, és nagyon sokan volt a szállítóeszköz, volt olyan közbiztonsági helyzet éppen, hogy meg lehetett oldani. Tehát summa-summarum tulajdonképpen Kecskemét nyakába szakadt. A Barak-Fogoly tábor a város délnyugati részén helyezkedett el. Itt hát 1919 őszére már közel 4000 foglyot őriztek. Az úgynevezett északkeleti részen a Honvéd kaszárnyában pedig 2000 főt helyeztek el, őket Abonyból szállították át, és az északnyugati részen pedig a főreál iskolába pedig a tiszti tartalékos tényleges tiszteket őrizték, illetve tartották fogva. Na most annyit csak röviden szeretnék elmondani, hogy a fogolytábor, tehát az internáltak részére különböző segélyakciókat hirdettek, mert rendkívül nehéz sanyarú helyzetben voltak, tehát a foglyok nagy részét azt még nyáron internálták, ruházatuk teljesen alkalmatlan volt az őszi csípős időjárás viszontagságai között. Az élelmezésük az tragikus volt, tehát nagyon-nagyon kevés és rossz minőségű élelmet, ruhaneműt kaptak. Fűtetlen barakokban voltak. Volt egy Népszava cikk is egy levél alapján ez megjelenhetett, hogy milyen körülmények között sínylődnek a foglyok Kecskeméten. 45-50 méter hosszú, 16 méter széles, üvegezetlen ablakú, szalmázatlan padlójú helyiségben helyezték el őket. Hát természetesen tisztaság fenntartásáról szó sem lehetett. Tehát a járványveszély és lázadás és minden ilyen veszély neki volt téve tulajdonképpen. A főreáliskolába elhelyezett tiszti karnak sem volt sokkal elitebb a szálláshelye, őket 35 helyiségben helyezték el, de ezek a helyiségek is gyakorlatilag ugye a háborús viszontagságok miatt üvegezetlenek voltak. Ezek a tisztek is augusztusban kerültek fogságba, tehát tulajdonképpen a fűtetlen helyiségekben, ezekben a nagyon hiányos riszrosz ruhákban tűrhetetlennek titulált állapotok uralkodtak. A kecskeméti fogolytábort aztán majd 1919. november 18-án veszi át a nemzeti hadsereg. A foglyok részéről hát zavargásokat vártak, de tulajdonképpen örömmel fogadták értelemszerűen a váltást, de hát nyilván ez még számukra a szabadulás nem hozta el. Igazoló bizottságuk szóbeli eljárás alá vonták a rabokat, és három csoportra osztották őket, akik a tanácsköztársaság időszakában büntető törvénykönyvbe ütköző cselekményt követtek el, tehát ez bizonyítani lehetett. Őket nyilván továbbra is őrizni kellett. A kommunista rendszer, tehát a tanácsköztársaság prominenseit is nyilván őket sem engedték el, őket az államügyészség részére tovább adták, tovább tették, és a szabadon bocsáthatók voltak nyilván a harmadik kategóriába tartozók, de még köztük is voltak kivételek, a Budapesten lakókat egyelőre nem engedték haza, a vidéki fogolytáborok felszámolásával Hajmáskére kerültek ők egy központi gyűjtőhelyre. Mint írja a forrás, hogy nehogy a nagyjából megvizsgált és elbocsátott egyének a főváros elárasztva, annak közbiztonságát és rendjét veszélyeztessék. Tehát nem volt olyan egyszerű még innen kiszabadulni. Hát nyilván itt nagyon sok törvénytelenség és jogsérelem volt a város lakossága részéről, amit elszenvedett a román megszállás során. Ugye egyrészt a letartóztatások foganatosítása, tehát elvileg ugye a jog szerint a román hadsereg a magyar közigazgatási jogszolgáltatás csatornáin keresztül tudta ezt a fajta tevékenységet gyakorolni, de gyakorlatilag főleg az első vadászhadosztály katonai bírósága nagyon sok embert letartóztatott, az ő ítéletet is hozott, letöltendő szabadságvesztése, és tulajdonképpen semmilyen információt nem adtak át, tehát hogy sem az, hogy kiket, hány szemét, hogy őriznek, mivel vádolták, milyen ítélet született az ügyükben, nem voltak hajlandók semmit kiadni. Aradra például nagyon sok tisztet elszállítottak, internáltak. Egy későbbi becslés szerint 166 kecskeméti tisztet vittek el, köztük Sándor István Miklós nevű fiát is. Sándor István szerint egyébként összesen Aradon 1100 tényleges és tartalékos tisztet internáltak. Az úgy fogalmaz, hogy rendkívül szigorú elhelyezésben és rendkívül rossz körülmények között. Ez a 166 név is csak onnan derült ki, hogy beváltás címen gyakorlatilag a náluk lévő koronát elvették, tehát átadásra kötelezték őket, és volt egy ilyenfajta lista, hogy ki az, aki tulajdonképpen befizetett az ottani pénzintézetbe. A hatalmi eltolódásról ugye már szóltam, tehát itt még a román megszállás alatt vagyunk, viszont már Sándor István érezte azt részben a helyi sajtó, amit engedtek, részben a karhatalom által eltűrt különböző törvénytelenségek a közvélemény befolyásolása alapján, én akkor most befejezem nagyon gyorsan, hogy elfogyott körülötte levegő, lemondott. Szombatfalvi Majti Miklós székelyudvar helyi menekült polgármester lett az utóda, és Zsitvai Tibor pedig a kormánybiztos főispán, tehát az idéglenes főispánt ő váltotta le. Hát nyilván igyekezett Sándor István megtenni mindent, ami tőle telhetett, a városparancsnokhoz tiltakozó leveleket fogalmazott meg, illetve a román félhez is. Politikai magatartást vizsgáló rendőrhatósági jegyzőkönyvek is bizonyítják, hogy nyilván itt a közéletnek az átszűrése az bizony már más szempontok szerint zajlott. Kisendre neve, azt hiszem, hogy tehát közismert mindenki számára. Kecskeméti közlöny szerkesztőjeként jön ő vissza a Héjasék támogatásával. Itt látszódik a Kecskeméti közlönynek egy románok által cenzurázott része is. Hát ahogy Sándor István fogalmazott, tehát ez teljesen a minden támadott, ami régi volt, és hát nyilván már az új jobboldali erőknek a szószólója, képviselője volt. A román csapatok kivonulására november 19-én került sor, illetve szintén sajnálatos események történtek, és ezt is most már csak átlapozom. A Héjasféle, Héjas Iván november 17-én a városba behatolva tulajdonképpen egy kiáltványt, egy ultimátumot intézett a főispánhoz, és elvitték a 36 foglyot a törvényszék fogházából, akit olmosbotok, különböző kínzásokkal megöltek, számos egyéb elsősorban zsidóságot érintő törvénysértése, jogsérelemre is sor került. Ezt később ugye egy nemzetközi vizsgálóbizottság is kutatta. Ez a még már 1920 februárjában járunk, de még mindig tőle születtek olyan kérelmek, hogy az akkori jogsérelmeket, például László Elek 1920 februárjában rabolták el egy színházi előadás közben. És tulajdonképpen, hogy milyen állapotban is volt Kecskemét lakosság, és akkor ez az utolsó diám, hogy milyen lélektani, testi, lelki nyomorúságot szenvedett el ugye a forradalmak, a megszállás és az azt követő időszakban. Azt egy polgármesteri, 19. december havi polgármesteri jelentés mutatja. Én ezt már a időrövidsége miatt nem olvasom fel, de még akkor ez látható lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen Szabó Bence előadását, és